Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terüly-terüly azt alkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Köszöntünk mindenkit nagy szeretettel, aki még kitart mellettünk velünk. Van még egy nagyon szűk órácskánk a Millás reggeliből itt a Rádió Káfé 98.0-án. Április 8-án kedden reggel 9 óra 9 perckor folytatjuk ezt a produkciót Mihály Csandrással.
És Gede Balázssal.
És a hallgatókkal persze, akik a 0636-980-980 SMS, WhatsApp és Viber számunkra írhatnak. A kedves hallgatónk dicséri a hangunkat, Schmidt Andiét különösen, a témákat, a zenei felhozatalt, és mindent nagyon szépen köszönjük a dicsérő szavakat. Aztán, hát ez megint beakadt kedves hallgatónknál, múltkor megszivatta a ChatGPT.
Jába kérdezi meg, hogy leminősítik-e Magyarországot, honnan a viharból tudnánk azt. Egyedül a Moody's, a Fitch, meg ezek tudják. De attól, hogy 42-ször felteszi ugyanazt a kérdést, copy-paste-tel, mi továbbra is
ugyan... A Moody's küldte el 46-szor, és kiderült, hogy a ChatGPT...
Az... Tudjátok, ami halucinálni szokott. Az.
A Mália Hirper Stappe.
Himfels Flasse.
Himfels Flasse. Szóval igen, nem tudjuk, igen, hogy lesz nem. A magyar leminősítés. És
ha tudnánk, már megtettük volna tétjeinket.
Igen. Aztán az van még itt, hogy a zene
aló jó volt az előzők után.
Take all of your stories and put them in the oven.
Igen, hát ilyenek. Ennyire tudatos, milyen átgondolt nagy tárgyismeretről.
Még sok ilyen zenét, please, már az. Te figyelj, hát izék nem kapnak, a művészurak nem kapnak ennyit, akik itt nagy gonddal összeválogatják a zenét. Hát marha jó.
Azért
te nem. Meg csak a Space gombbal virtuózkodsz, és már is.
De hogy? Az
de hát, hogy de hogy? Ne viccelj már.
Igen. Na, képzeljétek el, hogyha nem, mindazok, akik nem hallják a most következő epizódot, a soha az életben nem tudják meg, ki volt Tost László.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
Nos, benne pedig állandó rovat szereplőnk, Katona Csaba történet.
Így van. Szia.
Elbusztok, jó reggelt kívánok.
150 éve született a Vidám Kassai. Már hogy nem a neve a Kassai, hanem a gyökerei odavalók.
Nem, hogy a város polgármestere volt Tost László, 150 éve
de született. Valami egészen hát... cirkalmas életút van a családja és ő mögötte is. Úgyhogy rád bíznánk. Vezess bennünket, kérlek, végig ezen az életúton.
A helyzet a következő, hogy az ő élete az szerintem remekül megvilágítja azt, hogy mennyire összetett és bonyolult volt a 20. század magyarországi, tágabban közép-kelet-európai története. Ugye 1875. április 4-én született Borón, ez a időpont, amit most ugye magunk elé tűztünk itt, hogy ennek révén emlékezzünk rá, de természetesen az évforduló, ahogy mindig, az csak egy ürügy igazából az élete érdekes számunkra. És ez az élet Kassán ér véget 1945. január 5-én méghozzá erőszakos módon, ami megint csak egy tipikus történet, már olyan értelemben, hogy a világháború iszonyatát jellemzi. Kezdjük a gyökereivel, hogy egyáltalán hogyan kerül ő Kassára, ugye ez bórói születésű, és akkor azt gondolhatnánk, hogy a család az egy ősi kassai család, ez nem feltétlenül így van, oda került már természetesen, de amit biztosan lehet tudni, az a következő, hogy a ősei közül egy Karl nevű úriember, ugye nyilván német származású családról beszélünk, Karl Tost az, aki még a 18. században született egyébként, ugye a 1800-as éveknek a elején telepszik le Budán, és aztán egyébek mellett a Nádornak, József Nádornak lesz az Alcsúti birtokán tisztviselő, nevezetesen tatár annak a jártasa geometriában, matematikában, itt gondozóként, birtokigazgatóként tevékenykedik.
De micsoda birtok volt, az majd egy külön misét megérne, még a romjai is egészen elképesztőek.
lenyűgöző konkrétan, és akkor emellett...
És hát ugye aktuál politikai szempontból újra benne van a gyúpontban, hiszen ugye 60 puszta is része volt ennek a bizonyos birtoknak. Szerencsém romos állapotában megtekinteni azokat az istálókat, elképedve láttam, hogy márványból volt a jászol. Tehát annyira egy mintagazdaság volt egyébként ez a birtok, amiről Csaba beszél annak idején. Bocsánat, hogy elnézést a mellékszálért.
Fontos száll, ez ugye ne felejtsük el, József Nádor azért kiemelkedő figurája a magyar történelemnek, tehát nélkül a reformkor egy nagy mozgalma sem lehetett volna sikeres. Kicsit ugye mindig azért szorul háttérbe a személye, mert idézőjelben csak egy Habsburg volt, de hát ezzel együtt azért nem véletlenül neveztek el róla teret, tehát ki tudott törni abból a bilincsből, amit általában a magyar közemlékezet a Habsburgokra rak. Ami pedig Karl Tostot illeti, ő egyébként nem csak ezt a alcsúti birtokot igazgatta, hanem hát még a Margit sziget is hozzátartozott, ugye nem véletlenül hívják Palatinusnak a uszodát, hiszen ez is Nádoré volt. Most nem sorolom végig a családfát, de a dolog lényege, hogy több nemzedék után sikeresen működtek a Tosztok Magyarországon, egy idő után nemességet kaptak Bánya-völgyi előnévvel, és hát ebbe a családba született bele a konkrétan László. Az ő édesapját úgy hívták egyébként, hogy Károly, ő az erdődi örökösöz bórói uradalmát kezelte, ezért született itt a fia. Ő egyébként már élénk közéletet élt, ő képviselte például Zbóró Deák Ferenc temetésén, a millenium mindenségeken ő vitte a vármegye zászlaját, tagja volt a szabad elvű pártnak, tehát a kormánypártnak. Úgyhogy maradjunk, hogy egy kiemelkedő figurája volt a 19. század végén Sáros megyének. A család pedig egy idő után azért Zbóróról áthelyezte a székhelyét Kassára, de az édesapa képviselősége okán ilyen kétlaki életet éltek, Kassa, illetve a főváros Budapest volt a színhelyük. Na most, ami Lászlót illeti, azt lehet róla tudni, hogy ezen háttere ellenére és egyébként a kiváló képessége ellenére rossz tanuló volt. Kassán járt iskolába, aztán Lőcsén, aztán Kassára, itt viszont a 6. osztályt már meg kellett ismételnie. Majd fogta magát, és a 6 szemeszter után gyakorlatilag kiszállt a tanulásból. 27 évesen megnősült, ez a házasság egyébként egy sikeres házasság volt, tehát egy boldog, kiegyensúlyozott házasság, és gazdálkodott, tehát Sárosban. Majd egy után beköltözött Kassára, ebben egyébek mellett az motiválta, hogy ellentétben vele szerette volna, hogyha a fiai, mert hogy születtek fiai, jó iskolát végeznek, kataszteri becslő biztos lesz, tehát alapvetően a földdel kapcsolatosan működött, majd egészen meglepő módon fogta magát, és a világháború éveiben rászánta magát ismét a tanulásra, és 41 évesen 1916-ban leérettségizett. Tehát úgy...
Az igen.
Korlátain, ugye? Mert nem vitték el katonának, közben 2 szemesztert hallgatott a jogakadémián is, majd Kassán pénzügyi segédtitkár lett, és igazából ezzel bekerült a kassai elit tagjai közé. Építetett egyébként a 2 emeletes bérházat, ez a mai napig megvan Kassán, ha jól emlékszem, műemlék védelem alatt áll. Tehát egy nagyon szép polgári pályát futott be, dacárolnak, hogy eleinte gondjai voltak a tanulással, de aztán 1918-ban a csehszlovák hadsereg megszállja a várost, és innentől kezdve ugye nagyon sok minden átalakul itt. Na most az a helyzet, hogy ő, hogy egyáltalán állami alkalmazásban maradjon, ugye a pénzügyi igazgatóságon dolgozott, letette a hivatali esküt, tehát igazából folytatni akarta a hivatali munkáját. Állásom, ugye hitelt vett fel a házára, szeretett volna állást, úgyhogy igazából innentől kezdve ő csehszlovák állampolgárá vált, nyelvi nehézségei nem voltak, tehát beszélte a szlovákot, egy ideig Alsó-Kubinban dolgozott, aztán visszatért Kassára, és ott viszont már elkezdett politizálni, az Országos Keresztény Szocialista Párt helyi vezetőségébe került be. Na most ez a párt, ez a voksok egyharmadát kapta a választáson. Tehát igazából egy olyan politikai erőnek lett a képviselője, amelyik országos jelentőségű volt, és többen rá is csodálkoztak, hogy hát igazából nem volt különösebben művelt, egy kifejezetten jókedélyű, vidám figura volt. Hát mit keres a politikában egy ilyen gentris vonásokkal felvértezett figura? De Tosz László egyre jobban komolyodott. 1928-ban beválasztották a városi képviselő testületbe, aztán a párt országos főpénztárosa lett, ami nem kérdés, hogy ez bizalmi állás.
Azért figyeljünk oda, hogy pénzügyeket bíztak a úriemberre, miközben ugye hadilábon állt jó sokáig a tanulással, úgyhogy biztos értetett hozzá, ha ezt megkapta. Igen.
gazdálkodással foglalkozott korábban is a birtokon, tehát alapvetően amennyire ki lehet bogozni ezeket a dolgokat, alapvetően ez a humán típusú műveltség áll kissé távolabb tőle, viszont nagyon gyakorlatias emberről beszélünk, aki azonban nagyon szigorú tudott lenni, és szigorú is volt minden pénzügyi dologba. Ez egy viszonylag ismert történet volt, hogy hatalmas összegek mentek át a kezén bizalmi alapon, miközben ő maga adósságokkal küzdött, volt, hogy vontak a fizetéséből az adósságok miatt, föl nem merült, hogy hozzányúljon. Tehát ugye a becsületessége az kétségtelen volt. És hát az a helyzet, hogy volt, hogy végrehajtót küldtek rá, és ami nagyon érdekes dolog, hogy például amikor már polgármester volt 38-39-ben, akkor is a polgármesteri fizetése egyharmadát vonták az adósságai miatt. Azért ma nem sok ilyen városvezetőt fogunk találni. Na de ahhoz, hogy a polgármester legyen, ahhoz először helyettes polgármesternek kellett lennie, az is lett, 33-tól 38-ig töltötte be ezt a pozíciót. Elég népszerű figurának tűnt Kassa városában, nem csak a kassai magyarok előtt, ugye ne felejtsük el, hogy egy kb. 20-25% lehetett Kassa magyarságának a létszáma. Ő ezt többre becsülte egyébként már csak azért is, mert a választópolgárok szavazatai alapján rendre 50% körül vagy a fölött volt a magyar nemzetiségű képviselők száma, és 38-39-ben lesz belőle polgármester, nagyon rövid ideig, körülbelül fél évig tölti be ezt a pozíciót, aztán ugye leköszön. Ugye nagyon érdekes dolog, amit itt említettem az etnikai arányok kapcsán, amikor papíron 20%-á esett vissza a magyarok aránya Kassán, akkor ő jelezte, hogy hát több mint 54%-a a képviselőtestületnek az konkrétan magyar. És akkor most mondom a arányokat, kettő vett elő, Egyesült Magyar Pártnak volt 14 képviselője, a kommunistáknak 8, a szociáldemokratáknak 2, és a Házszabadulók Szövetségének 1, illetve a Zsidó Pártnak is volt egy magyar tagja. Miért fontos ezt hangoztatni? Hogy lássuk, hogy mennyire megosztott és sokszínű volt a határon túli magyarság a két háború között. Hogy nagyon sokszor elnagyoltan ilyen egyneműnek igyekszünk látni a határon túli magyarságot.
Bizony, akit ugye sújtott a trianoni békediktátum, és ez még inkább egységbe tömörítette a nemzetiségeket, mondjuk a magyar nemzetiséget, gondolhatnánk így.
Tömörítette is bizonyos értelemben, de ez nem azt jelenti, hogy ezek az emberek nem gondolkodnak másképp a politikáról. Tehát nyilván volt egy közös érdekük, ugye a kisebbségi sors azért közelebb hozza egymáshoz az embereket, de ne gondoljuk azt, hogy egyformává csiszolta, uniformizálta őket. Ez nagyon szépen mutatja azt meg, hogy mennyire másként gondolkodó emberek tudtak adott esetben akár összefogni. És hát amit Osztot illeti, róla mindenki úgy emlékezett meg, hogy egy nagyon kedélyes, nagyon harsány természetű figura volt, aki mindenki kedvelte, aki beszélt vele, mert volt benne egy ilyen harsány életöröm, a nőkre is hatott. Nagyon fontos szerepe volt ugyanakkor abban, hogy Dacároly fogadta Hortit, amikor bevonul Kassára, Díszmagyarba fogadja. Nagyon igyekszik figyelni a városára, tehát mindig elmondta, hogy mennyire fontos dolog az, hogy valaki kassai legyen. És hát az a helyzet, hogy akkor eljön az első bécsi döntés ideje, és belőle a Magyar Nemzeti Tanács ugye polgármester csinál, és valóban fogadja a kormányzót, utána viszont a nagy ünneplések után rászakadnak a gondok. Hát kezdődik azzal, hogy Kassát elhagyja rengeteg szlovák meg cseh ember a bécsi döntés után. Ez viszont, ha nem egy nacionalista hevületben nézzük ezt a dolgot, akkor ez azt jelenti, hogy 20 ezer polgár adójától elesik a város. Azt pedig a költségvetés ugye megérzi, ha már a pénzügyekről beszéltünk. És ezt Tószt pontosan látta, és fél év után nem véletlenül mondott le, ugyanis egész egyszerűen hoztak egy olyan kormányrendeletet, hogy 1100 iparengedélyt be kellene vonnia. Ezeknek a zöme zsidó volt, akiket sújtott volna ez az intézkedés, na de olyan zsidó, akik meg támogatták korábban a felvidéki magyar pártokat. És Tósz László ebben nem volt hajlandó belemenni. Tehát egész egyszerűen hiába lett belőle a polgármester, fél év után lemondott, mondván, hogy ő ezt tiszta lelkiismerettel a városával szemben nem teheti meg. Ezzel szemben lett egy másik terep, ez a másik terep pedig nem más volt, mint az, hogy bekerült az országgyűlésbe, parlamenti képviselő lett. Itt viszont azt lehetett megfigyelni, hogy folyamatosan az angol száz orientációt támogatja és bírálta a nyilasokat. Ugye ez nyilván egy tisztességes emberi kiállás, soha nem tett lakatot a szájára, konkrétan még a náci megszállás után sem, nyilvánosan kritizálta a sztójai kormányt, a nyilasokat, és sajnálatos módon így hunyt el, így ért véget az élete, ugyanis az történt vele, hogy egész egyszerűen a lakásán kopogtattak egyik éjszaka, nem lehet pontosan tudni, hogy kik, annyi biztos, hogy a nyilasoknak a emberei voltak, elvitték, berakták őt egy autóba, és innentől kezdve annyit lehet tudni, hogy kivitték őket a Kassa-bélai elágazásig, tehát Kassa mellé, kivették őt a kocsiból, és ezek után rálőttek. Többször. Bizonyos értelemben felelőtlenül jártak el, életbe hagyták Tosztót, tehát nem ellenőrizték, hogy meghalt-e. Egy orosz Norbert nevű főerdész találta meg, egy mindenki által ismert népszerű polgármestert. Még tudott beszélni. Toszt vagyok, Pasa volt polgármestere. Így szólította meg az arra járó főerdészt. Főerdész természetesen azonnal a segítségére sietett, és el tudta mondani a ellene elkövetett merénylet összes részletét az öccsének. Egy sebész megoperálta, összesen 8 golyót szedtek ki belőle, sajnálatos módon azonban nem élte túl ezt a merényletet, így ért véget az élete. Gyakorlatilag
de ez mi? Tehát nekem ez ilyen nem látszott jönni, ez a tragikus fordulat az élete vége felé, ez amiatt volt, hogy nem tudott lakatot tenni a szájára, és nyugatóra, és
ezt a nyilasok... Ne felejtjük el, hogy ahogy közeledünk a háború végéhez, a nyilasok indulatai egyre inkább elszabadulnak, és ez a zabolátlan állatiasság, hogy ők nagyon sokszor eljártak mindenkivel szembe, akivel nem értettek egyet, az itt is megnyilvánult. Tehát egy olyan ember ellen fordultak konkrétan, aki a felvidéki magyarságnak egy kiemelkedő képviselője, felelős városvezetője volt. A fia egyébként, és akkor ezt is fontos megemlíteni, akár ez is belejátszhatott ebbe a történetbe, hogy az egyik fia, Tóth Gyula, aleszredesként szolgált a magyar hadseregbe. Konkrétan Horthy Miklós kormányzó szársegédje volt, és a kiugrási iroda egyik vezetője. És a nyilas pucsmás tapján öngyilkos lett. Tehát a Gyula nevű fia. Uh-huh. Hát nyilvánvaló, hogy ő nagyon-nagyon szemben állt ezzel a rendszerrel, és hát igazából azt szerintem mindent elmond a nyilas terrorról, hogy amikor a hajnali órákban belehal a sérülésébe, azon a napon a főutcán a nyilasok 12 ember felakasztanak. Mondtál, hogy katonaszökövények meg kommunisták. Igazából mindegy, hogy milyen indokkal. És azt gondolom, hogy Tósz László élete azt mutatja meg, hogy amikor tényleg partalanná válik az emberi indulatok fékevesztett tombolása, amikor egy háborús időszakban vannak olyan emberek, akikből a legbátrabb, legnemesebb cselekedetet hozza ki a rendkívüli helyzet, megint másnak viszont elszabadulnak az ösztönei, az tényleg arról szól, hogy ennek nincs logikája, nincs benne semmi, csak tényleg az állatias viselkedés forma, amivel itt találkozni lehet. Ez egy nagyon szomorú dolog, hogy így van. És akkor van egy kiemelkedő ember, aki így végzi az életét, és egy pici elégtételt, ha lehet róla mondani, az két dolog. Az egyik az, hogy Szegi Gajer Veronika, akivel nem olyan régen beszélgettünk, ugye az Ezsőfi Arisztid levelei kapcsán, egy remek könyvet írt róla, tehát egy monográfiát, ahol részletesen végigveszi az ő életét, halálát, és bemutatja a korabeli kassát. És ami viszont számomra még ennél is egy picivel előbbre való, az pedig a következő, hogy a Kassai városházán ott vannak a polgármesterek, főpolgármesterek festményei, és Tósznak a festménye hiányzott innen, egész egyszerűen azért, mert a róla készült, egykor róla készült festményről nagyon sokáig azt hitték, hogy megsemmisült. Valószínűleg tűnt, hogy nyilasok semmisítették meg, de kiderült, hogy bizony a portrét elkészítő festmény unokájánál Prágában van ez a festmény, és a Kassai Kelet-Szlovákiai Galéria megvásárolta ezt a festményt, és elvitték a Kassai városházára, és innentől kezdve idézem Jaroszláv Polácsek kassai főpolgármestert. Jelentős mértékben beírta magát a város történelmébe, nem csak azért, mert felépítette a ma már műemlékké nyilvánított Osztpalotát, hanem mert nem félt a saját életét kockáztatni, hogy segítsen a kassai zsidóknak. Ezért az életével fizetett, 7 gólót kapott, portréja több mint képzőművészeti alkotás, tragikus emlékeztető a háborúra, a gyűlöletre, de egyben a bátorság, a morális integritás az emberiség szimbóluma is. És egyrészt maximálisan egyetértek a főpolgármester úr szavaival, másfelől pedig tényleg azt mutatja meg, hogy mit jelent a kassaiság, hogy itt egy most szlovák főpolgármester méltatja a magyar elődjét, aki ugye a bécsi döntés idején volt főpolgármester, tehát akár azt is mondhatná, hogy távolságot tart tőle, de nem, hanem büszke rá, hogy a hivatali utódja lehet, és azt gondolom, hogy ez lehet az előremutató a történelem értelmezésében.
Igen, abszolút, és hát ugye rajta hagyta a keze nyomát Kassa képén, ahogy mondtad, úgyhogy az öröksége máig él.
Abszolút mértékig.
Igen. Laci bácsinak, mert mindenki csak Laci bácsinak hívta annyira. Ami abban az időben, ugye, amikor ugye a magázódás még alapvetés volt, az egyáltalán nem volt olyan megszokott dolog, mint mostanság, hogy mindenki bácsi, meg bá akkoriban, úgyhogy ez különösen nagy elismerés, hogy mennyire közvetlen ember lehetett. Oké.
Okay. És ugye nyoma van neki olyan értelemben is, hogy kiépítette Bankófürdő helyett, meg a Kassai Szentfürdőt. 1938-ban a Rácsik Rákóczi Ferenc emlékéről ő rakottat fel egy táblát ugye a Székesegyházban, ahol ő nyugszik. De a mai Kassán is ugye megvan ugye a ház, amit építetett.
Igen.
Tehát igenis, van nyoma neki. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha valaki elmegy kosárra, akkor ez pillanatig hajtson fejet Tóth László emléke előtt, aki egy életvidám, de amikor a élet megkövetelte, akkor egy végtelenül bátor ember volt.
Igen, nagyon szépen klassz, köszönjük.
És javasoljuk a könyvet, ugye már Márai után talán ez lehet egy olyan forrás, amiből többet megtudhatunk a saját életéről.
Tóth László polgármester a könyv címe, mindenkinek jó szívvel javaslom, és végezetül kedves kötelességem elmondani, hogy ha valaki szeretne velem találkozni, akkor egy bőti ételek bemutatóján ezt megteheti a Bookban, az örömfőzés színeiben, április 17-én szeretettel várom mindenkit. Bőtölni fogunk, de nagyon jó kaját.
Hód lesz?
Hód pont nem lesz benne, de medve, hogy ma például igen.
Jó, legyen így. Köszönjük szépen.
Köszönjük, szép napot, szia.
Sziasztok, minden jót.
Katona Csaba történésszel beszélgettünk a 150 évvel ezelőtt született Tóth Lászlóról, aki Kassaváros polgármestere volt anno.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Kedves Hugo üzletkötő a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
De nagyot sóhajtottál, pedig visszapattanás van.
Az van?
Most igen. Most van egy kisebb korrekció, hogy az elmúlt 3-4 napban azért elég hektikus volt a piac, finoman szólva is. Ugye azért láthattunk hatalmas eséseket, Covid óta nem volt ekkora esés az amerikai indexekben, sem az európaiakban. Szóval izgalmas napokon vagyunk túl.
Igen, szerintem
egy párra
szerették volna megúszni ezeket az izgalmakat.
Igen.
Hát aki most kemény, az most vesz.
Persze!
Amikor vérfolyik az utcán, akkor kell venni.
Igen, ez így van, ez így van.
És minden esetre a forgalomra nem lehet panasz Budapesten, meg az irányra sem, hiszen úgy látom, hogy pozitív tartományban kezdett ma a Bux, és ahhoz képest, hogy tegnap milyen hangulatba kezdett a Bux, akkor folyt ez a bizonyos vér azokon a bizonyos utcákon. Ehhez képest ez most elég meghökkentő, mert hogy elég erős plusz is van, ahogy látom.
Hát igen, 19 ezer alatt is volt az OTP nyitáskor, most 23 ezer körül van, 2,5%-os pluszban és 4,5 milliárdos forgalom mellett. Azért ez nem kicsi, nem kicsi. Az átlagos napi forgalom fele már 9,45 meg volt, szóval van itt látnivaló. Az összes blue chipet veszik alapvetően a befektetők, a MOL 2892 forintnál van, kicsivel több, mint 1,5%-os pluszban, a Richter 10.150-en kicsivel kevesebb, mint 1,5%-os pluszban, az M-Telekomot pedig veszik, mint a cukrot, 3,23%-os pluszban van, szóval az most kiemelkedően jó, 1536 forintnál van, ugye az 200 forinttal is volt lejjebb még az elmúlt napokban, szóval aki mert, az nyert ennél, rövid távon, azt kell mondani, aki mondjuk kötvényekbe ült diszkont kincstárjegybe és leváltotta időben, az hatalmas profitot tudott rajzálni, és hatalmas hozamot.
Mi a helyzet a közepes részvényekkel? Mert mi vagy ma reggel beszéltünk arról itt a tegnapi tőzsdenap összefoglalója kapcsán, hogy a közepes papírokat ott hagyták lent, tehát hogy a nagyobb papírok visszapattantak javarészt, de a közepeseket nem. Most azokat is veszik ebben a jó hangulatban?
Mindent vesznek. Nagy, úgy kell elképzelni, Grind az egyedül szerintem a közepes papírok közül, ami nem tud emelkedni, az Opus az 7,8%-os pluszban van, 524 forinton, a Waber S 4280 forinton, 4,4%-os pluszban, Autovallis is veszik, szóval...
Állami nyomdát látom elég erős pluszban például.
Hát igen, uh-huh. 4600 forint volt, 4600 körül volt tegnap, most már azért... jócskán feljebb van.
Uh-huh. Európában is hasonló örömködés van? Felpattanás? Korrekció?
Nem tudom, eufória van az egész. Egész piacon.
Megy a helye, ugye.
Uh-huh. A DAX is volt azért sokkal lejjebb, azért mínusz 1000 pontokat esett az elmúlt napokban, most azért 20 000 felett van, 1,5%-os pluszban. Francia tőzsde is hatalmas mínuszokat szenvedett el az elmúlt egy hétben, két hétben, de most is pluszban, most 1,2%-os pluszban van, a brit tőzsde is hasonló cipőben jár, 1,5%-nál kicsit többet tudott emelkedni mai nap. Azért, de hogy most egy kis megnyugvás, mondjuk azt. Aha. Szóval tegnap volt egy fél óra, amikor kétszer fordult meg a világ saját maga körül.
Igen.
Kijött a hír, hogy nem lesznek vámok, vagy felfüggesztik egy rövid időre 90 napra. Aztán bejelentették, hogy mégsem, és ez egy fake news. Aztán pedig odajutottunk ki, hogy Kínával szembe, Kínán kívül mindenkivel türelmesebbek lesznek.
Igen. A forint ugye az is elgyengült, nem tudom, az vissza tud-e erősödni, vagy úgy maradt? Mi a helyzet ma reggel?
Hát, tegnap ugye nyitás körül 408-90 körül volt a jegyzés, most 1407-60-nál van bankközi devizapiacon.
Hát ez csak egy mérsékelt korrekció, lássuk be.
Igen, igen, igen. A dollár az pedig múlt héten azért 360-nál is volt, most pedig 372-nél van. Izgalmas fok vannak, ami talán még a régiót érint az euró, az 4.30-nál van a jegyzés, én a pillanat, ugye az, ami nagyban befolyásolja a régiós devizákat. Hogyha az lotyi elkezd netán gyengülni, akkor könnyen benne van, hogy a forint is magával rántja.
Oké, megnézzük, mi lesz ebből, és főleg meddig tart, ugye, mert az furcsa lenne, hogyha most értelme az egész világ meggondolta magát, és mégiscsak ralliba váltanak a tőzsdék, félő, hogy ez csak a nagy esése korrekciója, de ez később derül ki, sajnos. Előre tudnánk, akkor valószínű gazdagabbak lennénk. Köszi szépen a beszámolódat, jó munkát mára!
Köszi szépen,
sziasztok! Szia! Kedves Ugó üzletkötővel beszélgettünk a tőzsdékről.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
Hát egy érdekes kiállításról fogunk szólni.
Formabontó.
Abszolút. Tangapapucsokból készül a művész alkotásokat. Mindjárt rátérünk, hogy ki ő és hol látható, és honnan az ötlet. Erős István, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora a vonalunk túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Fú, csak nagyon nagy bátorsággal merem kiejteni a Gárdonyi kortárs képzőművész nevét. Patrick Tagó Turkson.
Taxon.
Egy izgalmas művészeti attrakcióval jelentkezett ő, ugye az Atlanti-óceán partján összegyűjtött hulladék flip-flop papucsokból készül installációkat.
Igen. Igen. Ő egy elég nemzetközileg is ismert képzőművész. Uh-huh. És a történethez talán annyit érdemes elmondanom, hogy legelőször 2009-ben találkoztam vele Gánában egy konferencián, és azóta tart a kapcsolatunk, szakmai kapcsolatunk. Nagyon sok helyen voltunk együtt kiállítani művésztelepeken. És hát ő egy ilyen nagyon fényes karriert futott be Amerikában, meg Nyugat-Európában, sőt Ázsiában is voltak kiállításai, és hát most sikerült meghívni őt ide egyetemünkre, az Andrássy úti kiállítótermünkbe, ami egy nagy élmény, hogyha a látogatók azt is tudják, hogy ő ezt, amit említett az előbb, a tengerből kihalázott papucsokat utcagyerekekkel csinálja, és fizet nekik ezért, aha, akik részt vesznek az alkotás létrehozásában. Tehát van egy ilyen szociális dimenziója is az alkotói folyamatnak.
És gondolom, hogy van környezet, illetve természetvédelmi dimenziója, és gondolom nem véletlen az alapanyagválasztás sem.
Így van, ennek szimbolikája van, tehát ugye az ökológia, a természet eróziója, stb., de nagyon sok mindent féleképpen lehet dekódolni a műalkotásokat, amellett, hogy esztétikailag is nagyon lenyűgözőek az alkotások. Tehát,
ezt hogy kell elképzelni, mivel afrikai művészről van szó, és ha valaki így ismeri az afrikai kultúrát, az ilyen nagyon harsány, nagyon vibráló, nagyon színes, és nagyon sokszínű, és nagyon változatos installációkat képzel el. Ez így van a művész esetében is?
Hát igen, meg hát ugye befolyásolja, hogy épp milyen színű papucsot sodor a víz.
Mi az alapanyag?
Igen.
Ja, hogy ez igen. Ennyire esetleges, hogy hát, ha egy nagyobb neonzöld konténer kerül az óceánba, és itt van, akkor nem tűnik olyan nagyon változatosnak a lehetőség, de szerencsétlenségükre ennél igen. Azért változatosabb, amit az óceán szemétként a partra sodor, igen.
Hát igen, ez félig vicc volt, tehát természetesen a művész szándéka szerint alakul, és ő szervezi össze ezeket a földdarabolt műanyagokat. Hát így érdekes rádión leírni, hogy mi látható.
Hát ilyen patchwork-szerűen rakja össze, ugye? Az ilyen darabokat,
igen,
ilyen mozaik.
Főleg a fekete szín dominál, és abból tényleg ilyen harsány, Afrikára jellemző harsány színek jelennek meg. Még talán annyit, ha megengedik, elmondanék annyit, hogy ezen a héten zajlik egyetemünkön a Nemzetközi Hét. Ez azt jelenti, hogy a külföldi partnerainkat hívtuk meg. Hát Európából, de főleg Európán kívüli partnerek jöttek el, Mongóliától, Kambodzsát, Dél-Afrika, Argentina, tehát nagyon sok külföldi vendégünk van itt. Ez egy egyhetes előadás sorozat, és ez a kiállítás ennek keretében van.
Igen, ezt én így szomorúan láttam, mert nagyon izgalmasak ezek a művészeti alkotások, ugye a neve is, vagy a címe is újra szőtt mintázatok, tehát ugye hogy az eredeti igen. Flip-flop dekoráció mintázat hogyan ad ki aztán egy másik képet, hogyha összerakosgatja őket, hogy igen, rövid ideig látható, tehát itt csipkednék el magát az érdeklődőnek, mert már látható, és mindösszesen 11-ig, tehát az nem tudom, péntek talán?
Igen. Péntek, tehát erre a hétre időzítettük ezt a kiállítást. Ez nem volt eredetileg az éves programunkban benne, tehát így lecsiptünk egy kis időt más kiállításokból, ami lett volna is, illetve ami volt, és így beillesztettük két kiállítás közé, épp a Nemzetközi Hét okán, tehát így összekombináltuk a kiállítást. Ez a kiállítás amúgy Dániában volt látható, onnan hoztuk át.
Uh-huh. Nagyon rövid ideig látható ez a...
Igen, most beszéltünk róla.
Ez a kiállítás. Ennek mi az oka? Ez ilyen, hogy menni kell tovább? Mert nagy az érdeklődés? Mert hát azért néhány napra van szó csak.
Uh-huh. Nem, ez a mi hibánk, hogy ilyen rövid ideig látható, mert ugye nekünk minden, tehát most tervezzük a jövő évi programot, és ez nem volt benne betervezve, úgyhogy ez meg kellett oldanunk, hogy valahogy becsempészük az idei programba, tehát hogy látható is legyen, de ne is zavarjuk az előre elfogadott, megtervezett programot, úgyhogy ez így, ezért alakult ilyen rövid.
Oké, és ráadásul ingyenesen látogatható, hogyha jól látom, hétköznap 10-től 6-ig meg lehet nézni. Hát én mindenkinek javaslom, hogy ha bizonytalan, akkor keressen rá, hogy néznek ki az alkotások, és utána gyerünk megnézni, mert nagyon ötletes.
Egészen egyedül.
Igen, abszolút. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk erről, külön köszönhet, hogy sikerült besuvasztaniuk erre a kis időre is ezt a kiállítást. Mindenkinek tényleg csak ajánlani tudjuk, és szép napot, jó munkát kívánunk.
Köszönöm a megkeresést, viszont hallásra.
Erős Istvánnal, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektorával beszélgettünk. Egy gánai kortárs képzőművész, Patrick Tago Taxon, ugye? Talán valahogy, hogyha jól mondom, tangapapucsból, méghozzá hulladék tangapapucsokból készített különböző
installációkat.
Igen, az látható a Magyar Képzőművészeti Egyetem aulájában, még a héten, rövid ideig.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Mivel tele van smiley-val, bízom benne, hogy nem komolyan mondta, vagy írta a hallgató, hogy tessék, kérem szépen, visszatért a Bika piac, irány az új történelmi csúcs, Zsidai úr meg, mellélőtt megint. Hát ugye ez azért elég
erre azért
lenne.
Befizetnék,
igen.
Mentsük el a számot, és amikor majd megint medve tombol a parkettán, és félbeszakítja a befektetők álmait, akkor majd írjuk neki, hogy akkor most kitévedett, és mikor. Na, majd meglátjuk. No, drága baráti magyarok, az a helyzet, hogy lepergett a műsoridő, bár még Schmidt kollégénának híre s hamva sincsen.
Hát reméljük,
de,
hogy megjelenik időben a munkaállomásán.
Biztos, úgyhogy köszönjük egész napos kitartó figyelmeteket. Holnap is lesz Millás reggeli, Ács kollégával várjuk szeretettel az egybegyülteket. Addig pedig mindenki a mikrobiomjára nagy figyelmet szenteljen, a részvény pakettjeinél is nagyobb figyelmet, hiszen eliramlik az élet, mert lehet valaki részvénypakett tulajdonos, ha nincs egységben a mikrobiomja, azt megnézheti magának. Arról nem is beszélve, hogy egészséges mikrobiom nélkül Románia utolérhetetlen.
Fú, micsoda összefüggések. Köszönjük. Na jó, sziasztok! Sziasztok.